Hétfő, egy nő. A Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
Szép napot mindenkinek, a mikrofonnál Kutasi Judit. Hogyan alakítják a piaci trendek, a termékújdonságok és a fenntarthatóság a fogyasztói döntéseket? Miként változnak a vásárlói szokások, ha minden másodpercben új trendek jelennek meg, akár a TikTokon vagy más közösségi médiás felületen? És lehetséges-e úgy vezetni egy nagy nemzetközi marketing csapatot, hogy közben a munka és a magánélet között is legyen egyensúly? Ezekről a kérdésekről is beszélgetünk ma Siba Annával, a Henkel Consumer Brands marketing vezetőjével, akit a szakmai karrierje mellett személyes inspirációjairól, a fenntarthatóság kívánságairól és a marketing világának változásáról, jövőjéről is kérdezni fogok. Anna, örülök, hogy elfogadtad a meghívásomat.
Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
Kezdjük azzal, hogy sokaknak a marketinges szakmáról inkább a csillogás vagy egy menő múlt is környezet, egy jó állás, juttatások jutnak az eszükbe, míg talán az kevésbé, hogy rengeteg elemzés, árkalkuláció, rengeteg munka és döntés van ott a mindennapokban. Milyen a valóságban a marketinges szakma?
Nagyon jól összefoglaltad szerintem a lényegét, ugye talán kevesen is képzelik el azt, hogy ugye egy közgazdász végzettség általában ez alapozza meg egy marketinges karrier elindítását is, tehát nem csak a reklámokról, a marketing kommunikációról szól, hanem abszolút az elemzésről, a stratégiáról, hiszen a marketing az ugye a teljes életciklusát átöleli egy terméknek, kiindulva ott attól a kezdeti ponttól, hogy van egy fogyasztói elvárás, egy igény, és arra rá lehet ugye egy koncepciót építeni, egy termékinnovációt kialakítani, és igazából ennek a fejlesztési folyamatnak is csak az utolsó fázisa a marketing kommunikáció, és maga egy termékbevezetés is rengeteg elemzéssel jár, fel kell mérni a piaci igényeket, stb. Szóval igen, a legtöbben a reklámokkal találkoznak, ugyanakkor ez egy sokkal komplexebb világ a háttérben.
Tehát akkor lehet szárnyalni, lehet kreatívnak lenni, de közben két lábbal a földön kell állni.
Igen, szerintem ez is egy nagy kihívás magában a szakmában is, és persze lehet specializálódni, és el lehet menni abszolút a kreatív koncepció fejlesztés, kommunikáció fejlesztés irányába, de nagyon sikeres marketinges lehet szerintem valaki akkor is, hogyha nem ez a nagyon művészi, kreatív gondolkodás módja van.
Egyébként téged mi vonzott ebbe a világba? Ugye most már sok éve benne vagy, de ha visszatekintesz, hogy milyen kép volt benned, hogy ez miért lesz izgalmas számodra?
Én bennem talán pályakezdőként, vagy mondjuk amikor iskolaválasztás előtt álltam, akkor azt könnyebben behatároltam, hogy mivel nem szeretnék foglalkozni, mint azt, hogy mivel szeretnék foglalkozni. Úgyhogy a tantárgyi érdeklődéseim határozták meg, hogy én végül közgazdászképzésre jelentkeztem, és utána azon belül tudtam ugye a marketing irányába szakosodni, és nekem pont, hogy nem ez a nagyon kreatív világ volt az elsődleges vonzalom, hanem pont inkább az elemző stratégiai része.
Igen. Hány éve vagy a szakmában?
16.
16 éve, és mennyire, hogyan jártad végig a szakmai ranglétrát?
Egyedi szerintem már a mai világban az én karrierútam olyan szempontból, hogy 16 éve ugyanannál a vállalatnál vagyok, a Henkelnél, és ott igazából egy pályakezdő marketinges állásra jelentkeztem 16 éve, amit megkaptam, és innentől kezdve így a vállalaton belül építettem a karrieremet. Ezt nem úgy kell elképzelni, hogy én 16 évig mondjuk ugyanazt csináltam, mire akkor egyszer kineveztek vezetőnek, hanem ez alatt a 16 év alatt 6 különböző munkakört töltöttem be, 3 különböző funkcióban, és 3 különböző országban. Úgyhogy így eléggé színesen alakult. Hát röviden így összefoglalnám, kezdtem a helyi marketing csapatba brandmenedzserként, dolgoztam pár évet, majd kelet-közép-európai régiós központba Bécsbe kerültem át, ott továbbra is marketinggel foglalkoztam, majd közel 2 év után a düsseldorfi irodánkba kerültem, ott van az International Marketing Unit egységünk, ami már ugye a globális központ termékinnovációval, hosszabb távú stratégiával foglalkozó egysége, és ott dolgoztam a Persil márkán, ami Azt gondolom, hogy így nekünk az egyik kiemelt fontosságú márkánk, úgyhogy igen, nagy presztízsű volt számomra is, meg így a vállalat életében, hogy mondjuk ezen a márkán tudtam ott dolgozni. Úgyhogy ezek voltak így a megalapozó marketing tapasztalataim, és utána 4 év külföldi, vagy hát ilyen nemzetközi marketing tapasztalat után döntöttem úgy, hogy szerettem volna visszajönni a Magyarországra és a magyar szervezetbe, és akkor sales értékesítői munkakörbe kerültem ki account managerként.
Ami teljesen más világ.
Ami egy nagyon más világ, teljesen új kihívásokkal, de hát fontosnak tartottam azt, hogy nem, legalábbis én nem szerettem volna elmenni abba az irányba, hogy akkor csak marketinges tapasztalatom legyen, és akkor egyedül erre az irányra állítom rá a karrieremet, hanem szerettem volna szélesíteni a tapasztalatomat, hogy így az általános menedzsment felé is tudjak kacsingatni akár a jövőben. Úgyhogy ez inkább egy ilyen, volt egy picit ilyen szemléletváltás benne, hogy mi legyen akár az én hosszú távú stratégiám a karrierem építésében, meg a saját szakmai tudásom bővítésében.
Én, amin én gondolkodtam, mielőtt leültünk beszélgetni, hogy biztos, hogy megkérdezni tőled, hogy mit adott neked ez a szakma, amit fiatalon esetleg nem láttál előre?
Hát mindent. Igazából ebből szerintem nagyon keveset tudtam volna elképzelni, hogy egyrészt akár azt is, hogy milyen lehetőségeket tud adni egy ilyen nagy vállalat.
Tehát a multi környezetre nem lehet felkészülni pályakezdőként, hogy mit ad majd.
Legalábbis nekem nem volt belelátásom fiatalként abba, hogy egy ekkora vállalat, nemzetközi vállalat hogyan tud működni, de még azt is el tudom mondani, hogy amikor vállaltam a külföldi munkákat, akkor sem biztos, hogy én azt kellően fel tudtam mérni, hogy az mit jelent.
És hát ugye most már vezető vagy sok éve, hogyha most egy pályakezdő jelentkezik hozzád, hogy megfordítsuk, mert arról beszéltünk, hogy te hogyan indultál neki, mi az, amit elmondasz neki, hogy mitől szép, mitől jó, vagy mitől nehéz ez a szakma?
Szerintem szépség az rengeteg van benne, pont azért, mert ennyire sokszínű és sokrétű, és ha én például a marketingen, ugyan a marketingen kezdtem a pályafutásomat, de mondjuk engem hosszú távon mégiscsak a sales érdekelt volna, vagy valamilyen más terület, akkor akár vállalaton belül is lett volna lehetőségem arra, hogy kipróbáljam magamat azon egy másik területen is, és akár ott folytassam a karrieremet. És erre igen, több lehetőségem is volt, hogy ugye különböző területekben bővítsem a tudásomat, meg magamat jobban megismerjem igazából, hiszen előre van egy elképzelésünk, hogy majd én akkor miben leszek sikeres, vagy mi az, amit szeretni fogok, élvezettel tudok csinálni, de amikor az ember belekerül, akkor ez vagy bejön, vagy nem.
Mitől nehéz, ha nehéz?
Mitől nehéz? Egyébként gyakran szerintem sokszor a saját magunk által állított elvárások, illetve hogy a külső elvárásoknak is meg szeretnénk felelni, de ez valószínűleg azért minden környezetben hasonló. Érdekérvényesítés azért sok esetben, főleg amikor az ember még nagyon a pályája elején van. Igen, akár nagyobb tapasztalatú kollégákkal, vezetőkkel szemben is kiállni a véleményünk mellett, és de akár alázattal elfogadni azt is, hogyha nem nekünk van igazunk, ezek mind ilyen érdekes kihívások az út során.
Mi az, ami most leginkább izgat, foglalkoztat téged szakmailag? Mi az a terület, ami leginkább érdekel? Nyilván gondolom ez is időről időre változik, ahogy fejlődik, alakul az ember.
3 éve vagyok marketingvezető, és az alatt a 3 év alatt a piaci környezet is azért jelentősen alakult, és lehet, hogy más piaci kihívásoknak kellett megfelelnem az elmúlt 3 év során, mint mondjuk ebben az időszakban. És amikor lehet, hogy több kívülről érkező kihívásunk van, és ezt most egy nagyon izgalmas feladatnak látom vezetőként is, hogy akkor én hogyan tudok ezekre a szituációkra reagálni, miben befolyásolja mondjuk ez az én vezetői hozzáállásomat. 3 éve, amikor vezető lettem, akkor inkább belsős kihívások voltak, mert egy vállalati átszervezésen mentünk keresztül, tehát egy változásmenedzselés volt a feladat, ugye friss vezetőként. Most meg talán a külsős tényezők, a piaci kihívások azok, amik erősebbek, vagy előtérbe kerülnek.
Szeretnék még majd részletesebben is beszélgetni veled ezekről a vezetői kihívásokról, mert gondolom ebben van bőven. Ahova még visszaugranék előtte, hogy említetted a nemzetközi tapasztalatokat, ami azt gondolom, hogy nagyon fontos, mert az ember nagyon sok mindent tud hozni akár haza, vagy hát a személyisége a munka terén, de a magánéletben is sok minden változhat. de milyen élmények inspiráltak legjobban, mi az, ami változtatott a nemzetközi tapasztalatok által rajtad?
Én már a tanulmányaim során voltam külföldön egy tanévet, meg szakmai gyakorlatos fél évet töltöttem külföldön, úgyhogy amikor pályakezdő voltam, akkor nekem ez egy motiváció volt, egy célkitűzés, hogy azért szerettem volna egy multinacionális cégnél dolgozni, hogy majd én megint mehessek külföldre, mert diákként is nagyon felvillanyozónak, inspirálónak éltem meg a nemzetközi környezetet. Valószínűleg olyan egyéniségek is gyűlnek össze egy ilyen nemzetközi csapatban, akik vállalkozókedvűek, bátrak, mernek változtatni, kilépni a komfortzónájukból, és ez szerintem egy nagyon inspiráló környezet, és hát szerencsém volt, mert a Henkeles karrierem során ugye erre lehetőséget is kaptam. És hogy mit adott nekem személyesen ez a tapasztalat? Egyébként talán leginkább azt mondanám, hogy nyitottságot a világra, elfogadó képességet. Érdekes látni azt, hogy mi felnövünk egy kulturális közegben, és akkor azt vesszük evidensnek, hogy mi hogyan működünk, mi hogyan gondolkodunk, akár a munkához való hozzáállás, családhoz való hozzáállás, és rengeteg egyéb példát mondhatnék. És jó azt látni, hogy más kultúrában, más országban, vagy másonnan érkezett kollégák nem biztos, hogy ugyanígy látják. És nem lehet azt mondani, hogy az egyik jobb vagy rosszabb, de el lehet gondolkodni, hogy őket mi inspirálja, vagy őket mi motiválja.
Van esetleg olyan emléked, hogy valami először vagy furcsa, vagy nehéz volt, de később beigazolódott, hogy ez előnyt jelenthet akár a te munkádban is?
Remélem nem elcsépelt példát hozok, de ugye a spanyol ajkú nemzetekre jellemző ez a mañana életérzés. Ugye?
Ráérünk arra még.
Igen, ráérünk arra még, majd holnap. És ez engem elsőre nagyon frusztrált. Én ugye az vagyok, aki pontosan határidők mentén megszervezi a dolgokat, és ezzel így nagyon kontrasztos volt mondjuk az ő hozzáállásuk, és nem is értettem, hogy hát hogy lehet így egyről a kettőre jutni, de egyrészt ők is jutnak egyről a kettőre valahogy, nem azon a módon, ahogy mi, és ez már így önmagában elgondolkodtató. Illetve volt, hogy külföldi munkám során mondjuk én nagyon stresszeltem valami miatt, vagy amikor úgy 10 dolog összejön, és akkor 10 dolog miatt kell izgulni, és akkor pont egy spanyol kolléganőm jött, és akkor mondta nekem ezt a mañanát. És igazából annyi volt a tanulság, hogy nem fogok tudni én most ezzel a 10 dologgal egyszerre szembenézni, hanem akkor mi az, amivel tényleg legfontosabb, tehát és mi az, amivel meg később kell, igen. És ez ugye szemléletben is, hogy elfogadjam, hogy mindennel nem vagyok képes törődni, és elfogadjam azt, hogy valamivel majd holnap után, jövő héten, 2 hónap múlva fogok foglalkozni. Szóval ezek így tudják formálni az embernek így a gondolkodását.
Pályakezdőkorod óta, ahogy fogalmaztál, a Henkelnél dolgozol, és egy korábbi interjúban elárultad, hogy nálad az élet a komfortzónán kívül kezdődik, és azért figyeltem, hogy most is már 2-szer szóba került. Ez a szemlélet mennyire hat vissza a munkádra, mennyire szereted feszegetni a saját határaidat, és a munkában mennyire lépsz mindig egy kicsit még kijebb és még kijebb?
Mm-hmm. Szerintem ami az évek során változott, hogy tudatosabban tudom ezt a témát kezelni, de ez valószínűleg a korral is jár, fiatalon az ember azt gondolja, és az az érzése van, hogy mindennel is meg tud birkózni, nem jöhet olyan feladat, ami túl nagy. Aztán ugye nekem is volt, hogy egy olyan komplex munkakörbe kerültem, amikor így leültem, és így elgondolkoztam, hogy na lehet, hogy én most elértem így a határát a képességeimnek, hogy ez már annyira nehéznek tűnik, hogy én ezt lehet, hogy nem fogom. És egyébként ez egy nagyon ijesztő és kijózanító gondolat. Aztán nem lett igazam, mert
hogyan
nem értem el a határát a képességeimnek, de az is egy jó tapasztalat volt, hogy ezt tényleg így kitapintani és megélni, hogy lehet egyszer ilyet is érezni. A másik pedig, hogy fenntarthatóság, nem csak a környezet szempontjából kell a fenntarthatóságra gondolni, hanem a saját energiagazdálkodásunk szempontjából is, és lehet, hogy az embernek megvannak azok az életszakaszai, amikor úgy érzi, hogy igen, vég nélkül tudom a határaimat feszegetni, és van, amikor eljön egy olyan időszak, amikor ami nem erről szól, ami egy picit befelé figyelésről, lehet, hogy a tapasztalatoknak a helyretételéről szól, és kell új energiát, új lendületet gyűjteni az újabb kihívások előtt.
Tehát én úgy érzem azért, hogy nagyon maximalista vagy önmagaddal szemben a munkában, de van olyan, hogy néha egy picit hátradőlsz és elengeded a gyeplőt, és akár pozitív meglepetés is ér utána?
Igen. Sőt, szerintem a vezetővé válásnak ez egy kulcsfontosságú eleme volt, és én egyébként sokáig így picit tartottam tőle, hogy vajon bennem meg lesznek-e a jó vezetői képességek, pont amiatt, hogy, tehát, hogy nekem a magabiztosságom abban rejlett, hogy nagyon alapos vagyok, és nagyon mindent is átnézek az utolsó számukig.
Na de abban a pillanatban, hogy vezető lesz az ember, már mindenre nincs ideje, ugye?
Igen, ezt el kell engedni, sőt, már egyébként, amikor régiós munkakörbe kerültem, és több országnak a márka körüli feladataért feleltem, ott is el kellett engednem egy ponton, hogy nem fogom tudni ugyanazt a tudásbázist építeni régiós szinten, mint ami mondjuk nekem a helyi marketing csapatban adott volt. És akkor ott jön ugye az első ilyen elengedés, hogy úgy mondjam, vagy a maximalizmusunknak egy picit a feladása, és ez a vezetői létnek is abszolút része.
Hát meg a kulcs a delegálás, ugye, ami igen, szintén egy másik fajta hozzáállás, hogy át tudom-e adni a feladatokat, a felelősség persze itt marad, és hogy ezt hogyan tudom megtenni, hogy a többiek is sikeresek legyenek ebben, és én is.
Igen, és hogy bizalmat tudjak adni, akár megelőlegezni, és ne legyek kontrollmániás.
Nehéz volt az elején?
Abszolút, igen. De lépésről lépésre tanul bele az ember. Én sem úgy lettem vezető, hogy hirtelen lett egy 20 fős csapatom, hanem először akkor, nem tudom, egy gyakornok munkájáért feleltem. Na hát az már elsőre óriási kihívás volt, hogy én azt hogy tartom fejben, hogy őnek is mit kell csinálnia, amiközben nekem is rengeteg dolgom van. Aztán az ember beletanul, rájön, kialakítja a maga rutinját hozzá, aztán lett egy 3 fős csapatom, és akkor így utána lett egy nagyobb csapat.
Hány fővel dolgozol most? Hány fősért felelsz?
23, és ez 3 kisebb csapatot jelent.
Te 3 éve vagy ebben a feladatkörben, bár korábban is már ugye bizonyos szinten vezetőként funkcionáltál. Mit gondolsz, miben más vezetőnek lenni most, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt volt? Változik-e ez szerinted?
Van egy óriási változás. Abba gondolunk bele, hogy a digitalizáció mennyire átformálta a világot és a munkavilágát. Ugye a Covid-dal bejött egy teljesen új munkakörnyezet ezzel, hogy ugye hibrid módon dolgozunk, tehát nem csak az irodai jelenléttel, hanem online, a home office-ban is dolgozunk, és ez mindenképpen egy nagy változás. Én még ugye úgy kezdtem el dolgozni, még akkor az első munkakörömben még laptopom sem volt, tehát csak asztali gépem volt.
Tehát be kellett menni reggel.
Be kellett tenni, és az asztalnál tudtam végezni a munkámat, sehol máshol. Utána már az ugye egy klassz dolog volt, hogy laptop, de az még ugye mindig azt jelentette inkább, hogy hazavihetjük a munkát, de nem a munkaidőben, hanem ugye azon túl. Az sem ugye a legegészségesebb időszak volt, ma meg már ugye ez a teljes hibrid állapot, és szerintem azoknak a vezetőknek nehéz nagyon ehhez adaptálódni, akik ahhoz voltak hozzászokva, hogy a csapat az körülöttük ül, és most meg nem.
Hát igen, sokkal nehezebb, hogyha nem tudunk egymás szemébe nézni, viszont ugye a pandémia ezen nagyon sokat csavart azzal, hogy hirtelen mindannyian hazakényszerültünk, és nagyon sok cég egyébként nem tartotta ezt meg. Nálatok mi volt, vagy mi a policy?
Nálunk megmaradt, úgyhogy heti 2 nap home office a policy igazából, és 3 nap irodai jelenlét. Nekem sem mindig a legkönnyebb ez, de igazából ehhez így próbálunk szerintem kölcsönösen alkalmazkodni.
Inkább a fiatalok vagy az idősebbek azok, akik igénylik? Mit tapasztalsz? Vagy ezt nem lehet feltétlenül így életkor alapján
mondani?
Én
nem tudnám már ennyire általánosítani. Szerintem egész egyszerűen, nem tudom, mi az idősebb korosztály, de mondjuk, hanem a 20 évesekről beszélünk.
Tehát pályakezdők, igen.
Igen, akkor is én azt gondolom, hogy most már ehhez mindenki így rendezkedett be. Akár ugye a családmenedzselése is, tehát nagyobb rugalmasságot ad a home office a család, az otthoni dolgok menedzseléséhez is. És a nap végén ugye az a kérdés, hogy a munkát elvégezzük-e, jól végezzük-e, és hogyha ezt valaki home office-ban tudja megtenni, akkor tegye ott. Nekem van megállapodásom a csapatommal, hogy
igen,
mik azok a...
Erre lettem volna kíváncsi, hogy lehet ezt hatékonyan jól csinálni, úgyhogy ez mindenkinek komfortos legyen.
Én annyit kértem, hogy van nekünk ilyen teljes csapatos meetingünk, meg az én közvetlen beosztottaimmal is van ugye meetingünk, és azt kértem, hogy ezeket próbáljuk személyesen tartani, ezek ugye előre bent vannak a naptárba, tehát lehet vele tervezni, ez sincs annyira kőbevésve, hogy most nyilván, hogyha valaki nem tudja megoldani, akkor online csatlakozik be, tehát azért van benne rugalmasság, csak szeretném megtartani a személyes kontaktot is. Vezetőként nagyon nehéz mondjuk egy csapatmeetinget megtartani, úgyhogy mondjuk ha egyrészt 20 fő, még ha be is kapcsolja a kamerát, nem tudom úgy nézni az arcokat, de egy vezető, vagy legalábbis én úgy működök, hogy nekem kell látnom megérezni a rezgéseit a csapatomnak. Mondok valamit, és akkor arra most van egy elfogadás, van egy ellenállás, megértették, nem értették, meg kell még ezt tovább magyaráznom, és ezt online nagyon nehéz, vagyis könnyebb, lehet, hogy azt is mondhatnám, hogy a csapatnak is könnyebb elrejteni, akár ha bármivel ellenérzése van, és én nem szeretem, hogyha ezek nincsenek ott a helyben kezelve, és nem járunk a végére. Tehát szeretem tudni azt, hogy igen, itt most valami nem oké, mert akkor azt szeretném én kezelni, nem szeretném, hogy akkor az utána a folyosóra megy, és akkor a jelenlétemen kívül látna a világot egy ellenérzés, hanem akkor azt beszéljük meg, és próbáljuk feloldani, hogyha bárkiben probléma maradt.
Folytassuk innen, mert beszéltünk arról, hogy ki kell lépni a komfortzónából, és akkor ezzel is igazoltad, hogy ezt meg kell tenni ahhoz, hogy sikeresen jól lehessen vezetni egy csapatot, de folytatjuk innen. Siba Anna, Henkel Consumer Brands marketing vezetője. A vendégem hitelességről, a marketing szakma pörgéséről, illetve a work-life balance-ről is beszélgetni fogunk. Jövünk vissza a zene után.
A hétfő egy nő hamarosan folytatódik Kutasi Judittal itt a Trend FM-en.